A nyílt tengerről hullámok érkeztek, és zöld, nyugtalan habként siklottak a víz felszínén. Alacsony sziklabolyok húzódtak a tengerig, torlaszt emeltek a hullámok elé, és ezek segélykérő fehér karokként csaptak a magasba. A sziklák belemerültek a tenger mély gazdagságába, és mintha elszabaduló bójákról álmodoztak volna, melyekkel ők is tovasodródhatnának. De egy szemvillanás alatt átcsaptak rajtuk a habok, és változatlan sebességgel siklottak a part felé. Amint a parthoz közeledtek, valami fölélett és kiemelkedett zöld csuklyájuk alól. A hullám feltornyosult, szemmagasságig, fölfedte az óceán óriási fejszéjének borotva élét, mely ott függött, lecsapásra készen. A sötétkék nyaktiló hirtelen lezuhant, fehér vért fröccsentve. A hullám teste buzokba hult alá a levágott feje nyomában, s egy pillanatig visszaverte az ég tiszta kékjét, ugyanazt a mennyei kéket, mely az élőlények szemében tükröződik a halál küszöbén. A hullám támadásának röpke pillanatában a sima, lepusztított sziklabolyok elbújtak a fehér hab alatt, majd sorban előbukkanva a tengerből feltündököltek a visszahúzódó hullám barázdájában.
Főhadnagy jobb kezével a pengén keresztbe akarta vágni a hasát, de a penge beleakadt a belegbe. Azok rágabolyodtak, rugalmasan leledobták. Főhadnagy megértette, hogy mindkét kezére szükség van, ha azt akarja, hogy a penge a döfött sebben maradjon. Csak hogy ez nem ment olyan könnyen, ahogy képzelte. Míg bal kezével benyomva tartotta a pengét, minden erejét a jobbjába mozgósítva, jobb felé húzta. A harántvágás 3-4 hüvelykkel nőtt. A fájdalom a belső mélységből lassan az egész hasra kisugárzott. Minden lélegzetvételére, minden érverésére eszeveszetten zúgtak a harangok. Ezer harang egyszerre, és egész lény rászkódott belé. A főhadnagy nem bírta többé visszafojtani nyögéseit, de a penge elérte a köldök magasságát, és ezt észrevevén elégültséget érzett, új bátorságra kapott. Az ömlővér mennyisége szabályosan nőtt, és most már az érverés ütemében bugyogott a sebből. A főhadnagy előtt a gyékényt egészen átáztatta a vörös vér, amely a pantalló redői közt felgyűlt vértócsákból csorgott rá. Egy csöpp, mint egy kis madár, rejkóig röppen, rászállt a térdére, foltot ejtett fehér kimonóján. Amikor végre a főhadnagy egészen fölmetszette a hasát. A tenge már alig állt a sebben, kikilátszott vértől és zsírtól csillogó hegye. Ám a főhadnagyot most hirtelen heves hányinger fogta el, és rekedt kiáltást hallatott. A hányás a szörnyű fájdalmat még szörnyűbbé fokozta, s a hasán, amely addig nyugodt maradt, görcs hullámzott végig. A seb kitátotta a száját, s a belek kibugyogtak belőle, mintha a seb is hányna. A belek szemlátomást közömbösen gazdájuk kínja iránt akadály nélkül siklottak ki, és öntötték el a lába közét. Kitűnő egészség meg életerő szinte kellemetlen látványát nyújtva. A főhadnagy feje lehorgadt, válla fölemelkedett, a szeme tágra nyílt, s a szájából vékony nyálfonált csorgott. Aranyválpántjai csillogtak a lámpafényben. Vér volt mindenütt. A főhadnagy térdig fürdött a vérben, és megsemmisülten, ereje fogyottan egyik tenyerével a földre támaszkodott. Savanyú szag töltötte be a szobát. A főhadnagy fejét lóbálva szüntelenül csuklott, és minden csuklás megrázta a vállát. Egyre jobbjában szorongatta kardja pengéjét, amelynek a hegyét a belek rugalmasan leledobták. A főhadnagy hirtelen kiegyenesedett. Összeszedte minden maradék erejét, és fölszegte a fejét, olyan heves mozdulattal, hogy koponyája hátsó részét beleverte az alkóv pillérébe. Rejkó, aki mindaddig szemlesütve ült ott, s hipnotizálva bámulta a térdei felé folyó vértócsát, felriadt az ajtól, és fölpillantott. A főhadnagy arca már nem volt élő ember arca. Szemei mélyen ültek üregeikben, bőre, mint a pergamen, egykor oly friss orcája és szája olyan színű, mint a száraz sár. Jobbja, ahogy fáradtságosan szorongatta a pengét, reszketve, de mereven, mint egy báb figura keze. Megemelkedett, és megpróbálta, hogy a penge hegyét a torkának szegezze. Rejkó nézte férjének ezt az utolsó, hiába való és szívtépő erőfeszítését. Penge vértől és zsírtól csillogó hegye egyszer, kétszer, háromszor, tízszer is célba vette a torkot, de mindannyiszor félrecsúszott. A lélek erő, amelynek irányítania kellett volna, már kimerült. A penge hegye az egyenruha gallérját és a galléra himzett rangjelzést döfkötte. Kapcsok ugyan nyitva voltak, de a merev katonagallér magától összecsukódott, és védelmezte a torkot. Rejkó nem bírta tovább ezt a látványt. Segíteni akart férjének, de nem volt ereje felállni. A vértócsán keresztül a térdein csúszott hozzá, s fehér kimonóját bemázolta a vér. A férje háta mögé vánszorgott, és mindössze annyit tett, hogy széthúzta a gallért. A penge reszkető hegye végre érintkezhetett a csupasz torokkal. Rejkónak ekkor úgy rémlett, hogy ő taszította férjét előre. De ez nem igaz. Ez volt a főhadnagy utolsó szándékos mozdulata, utolsó tudatos erőfeszítése. Hirtelen a pengére vetette magát, és az átütötte a torkát. Szörnyű vérsugár lövelt belőle. A főhadnagy előre bukott, aztán mozdulatlan maradt. A penge hideg kék hegye kiállt a tarkójából.
Különös bánat rázta meg a testem. Az árvaság parazsát éreztem, forró volt, mint a nap. Sötétkék fürdőnadrágom utálatosan tapadt a hasamra. Lassan lemásztam a szikláról, a part mentén kelepcében esett túlcsában lépkedtem. A vízben fehér, halott kagylóra emlékeztetett a lábam, s a tócsa mélyén tisztán láttam a fodrozódva csillogó kagylókkal telehintett homokot. Letérdeltem a vízbe, és megadtam magam egy hullámnak, mely ebben a pillanatban zúdult felém, hangos morajlással rám vetette magát. Mellenütött és szinte eltemetett súlyos tarajával. A hullám visszahúzódott, magával ragadta romlottságomat. A visszaömlő hullámmal, a benne élő megszámlálhatatlanul sok élő szervezettel, mikrobákkal, tengeri növények magvaival, ikrával együtt, magával sodorta a tajtékos tenger.
Reiko óvatosan ment le a lépcsőn, a vér csúszossá tette facipőit. A felső szobában minden elcsöndesedett. A földszinten világosságot gyújtott, ellenőrizte a vízcsapokat, a gázcsapot, és vizet öntött a parázstartóüst még vöröslő zsarátnokára. A 4,5 gyékényes szoba nagy tükre előtt megállt, és megnézte magát. Fehér kimonója alján a vérfoltok merész és szertelen rajzá folytak össze. Amikor a tükör elé ült, a combjaira hideg nedvesség tapadt a férje vére. Megborzongott. Ráérősen hozzálátott a készülődéshez. Kifestette magát, sok piros festéket kent az arcára, sokat a szájára. Most nem a férjének festette ki magát, hanem a világnak, amelyet el fog hagyni. Iparkodásában volt valami pompakereső és szimpadias. Mire felült, a tükör előtt a gyékként már átitatta a vér. Nem törődött vele. A toalett után Reiko megállt az előszoba cement padlóján. Este a férje azért reteszelt el az ajtót, mert fel akart készülni a halálra. Egy pillanatig tétovázott. Kire teszelje? Ha zárva marad az ajtó, a szomszédok nem veszik azonnal észre az öngyilkosságot. A gondolat, hogy testük néhány nap múltán bomlásnak indulna, nem tetszett Reikónak. Mindent összevetve úgy vélte, jobb, ha kinyitja az ajtót. Kire teszel tehát, és kissé kinyitotta a tejüveg ajtószárnyat. Fagyos szél süvített be. Már elmúlt évfél, senki sem járt az utcán. A szemközti nagyház fái mögött fagyosan ragyogtak a csillagok. Nyitva hagyta az ajtót, és fölment a lépcsőn. Egy kicsit próbálgatta a járást, facipői már nem csúszamlottak. Már a lépcső közepén megcsapta az órát egy nagyon sajátságos szag. A főhadnagy vértengerben hevert. Úgy tetszett, hogy a penge, amely kiállt a tarkójából, még jobban kiáll. Reiko keresztül vágott a vértócsán, leült a holttest mellé, s hosszan nézte férje arcát, amely féloldalt a gyékényen feküdt. Szeme tágra nyitva, mintha valami magára vonta volna a figyelmét. Reiko megemelte a halott fejét, bebugyolálta a kimonója ujjába, letörölte ajkáról a vért, és megcsókolta. Aztán fölállt, kivett a fali szekrényből egy fehér takarót, vadonatújat, meg egy zsinórövet. Hogy kimonója ne nyíljon szét, maga köré csavarta a takarót, s derekán megkötötte a zsinórövvel. Körülbelül egy fél méterre férje testétől Reiko leült. Kivette övéből a tört. Hosszan nézte csiszolt acél pengéjét, és megcsókolta. Az acélnak, mintha kissé cukros íze lett volna.
Egy éjszaka csillogó várost pillantottam meg az ágyamból, ott lebegett az engem körbebójáló sötétségben. Csendes volt, fénylő, titokzatos. A város lakóinak az arcán világosan láttam a titkos pecsétet. Felnőttek voltak, az éjszaka élettelenségében tértek meg otthonukba, beszédükben és mozdulataikban titkos rend jelei és szavai, mint a szabad kőművességben. Fáradtság fény lett az arcukon, és hátra hőköltek, ha valaki a szemükbe nézett. Mint az ünnepi maszkok láttán, melyek ezüstpora az őket érintő új hegyre tapad, most is úgy éreztem, ha csak az arcukhoz érnék, rálelnék a színekre, melyeket az éjszaka városa festett rájuk.
Reiko nem késedelmeskedett. Azt mondta magában, most ő is megismeri azt a fájdalmat, amely az imént oly mély szakadékot támasztott közte és férje között, és ez a fájdalom önmagának része lesz, de ő csak azt a boldogságot látta benne, hogy a maga rendjén ő is beléphet abba a birodalomba, amelyet férje már meghódított. Kínhalált szenvedett férje arckifejezésében volt valami megfoghatatlan, amit most fedezett föl először. Meg fogja oldani a talányt. Reiko úgy érezte, végre ő is képes megízlelni annak a nagy erkölcsi elvnek minden keserűségét és édességét, amelyben férje hitt. Azt, amit eddig csak férje példáján keresztül tapasztalt, most végre saját ajkával ízlelheti. Reiko a torka tövére élesztette a törhegyét, és hirtelen beledöfte. A szúrás könnyű sebet ejtett a torkán. Bár a feje lángolt, a keze reszketett, pengét jobb felé húzta. Langyos hullám öntötte el a száját, s a szem előtt a kibugyanó vérsugáron keresztül minden vörösbe borult. Összeszedte minden erejét, és a tört a torka mélyére szúrta.
A riot is on!
Watashi ga jinsei de hajimete deatta no wa kore ra igyū no genai datta. Sore wa jitsu ni takumareta kanzensa wo motte saishū kara watashi mae ni tatta no da. Nani hitotsu kakete iru mono mo nashi ni. Nani hitotsu, kounen no watashi ga jibun no ishiki ya koudou no gensen o soko ni tazunete kakete iru mono mo nashi ni. Watashi ga yūji kara jinsei ni taishite idataite ita kannen wa Augustinus Fūna yōtei setsu no sen o soreru koto ga taete nakatta. Kikyūna kakimono wo kaete iru koto suraba, menyū ni wa chanto noserarete ori, saishū kara watashi wa sore wo mite ita hazu de atta.
Ezeket a különös képeket ismertem meg először az életemben. Kezdetben valóban természetes tökéletességgel bukkantak fel előttem. Egyetlen egy részlet sem hiányzott belőlük. Később bennük kerestem érzelmeim és tetteim forrását, és megint nem hiányzott belőlük egyetlen részlet sem. Gyermekkoromtól fogva gondolataim az emberi létezésről mindig az eleve elrendeltség Szent Ágostoni elméletéhez hajlottak tántoríthatatlanul. Több ízben gyötörtek haszontalan kételyek, mint ma is, de kételyimet a kísértés formájának tartottam, és szilárddal ragaszkodtam az eleve elrendeltség eszméjéhez. Elém tették az étlapot, rajta volt életem valamennyi nehézsége, de túlontúl fiatal voltam az elolvasásához. Ám nem volt más választásom, szét kellett hajtanom a szalvétát, le kellett ülnöm az asztalhoz. Az étlapon az is pontosan fel volt jegyezve, hogy megírom ezt a furcsa könyvet, Ez is ott állt a szemem előtt, már a kezdet kezdetén.
Charge. Akira Yuyama. Lauri Anderson. Midare gyűjtemény. John Hassel. Hirooki Ogawa. Hortobágyi László. Toshio Funagawa. Doubting Thomas.
Különös bánatrást.
Yukio Mishima egy maszkvallomásai.
Az álmaság parazsát éreztem.
Borsa Judit.
Forró volt, mint a nap.
Augustinus Fúna, Jotejszet
Japánul Vihar Judit.
Soreru Kotoga, Taetenakatta.
Tekintete elvesztette fényét.
Normál Béla.
Olyan ártatlannak üresnek látszott, mint egy kis állat szeme.
Nyugat-keleti diván. Yukio Mishima írásainak részletei Fázsi Anikó és Szenci Károly fordításában hangzottak el. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.